Kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk, tartsanak velünk. Budapesten a Pólus Center mellett felállított nagy sátorban kezdte meg 30. országos jubileumi turnéját csütörtökön a Magyar Nemzeti Cirkusz. A 17 állomásos országjáráson más települések mellett Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben is fellép az utazó társulat. Rozgony Ádám elsőként az elmúlt évtizedek tapasztalatairól kérdezte ifjabb Richter Józsefet, aki édesapjától, a Kossuth és Jászai Mari díjas Richter Józseftől vette át a társulat vezetését, immár több mint 10 éve.
Édesapám, az egyetlen Kossuth díjas magyar artista művész Richter József alapította ezt a cirkuszt, és én vettem át tőle az igazgatói posztot, most már több mint 10 éve. Szóval ez egy hatalmas családi hagyomány, ezért ez egy nagy felelősség is, hogy ezt a cirkuszt ugyanolyan szinten tudjuk tovább folytatni. Nagyon sok minden történt az elmúlt 30 évben. Háborús helyzet, Covid helyzet, külföldi vendégszereplések, és ez a cirkusz ezt mind túlélte. Szerintem ez egy hatalmas dolog a mai világban, és azon törekszünk, hogy a következő 30 évben is ugyanilyen színvonalon tudjuk ezt a cirkuszt folytatni. Nekem tulajdonképpen a gyerekkorom itt zajlott ebbe a cirkuszba, itt nőttem fel, folyamatosan láttam a fejlődést, és én is a cirkusszal együtt fejlődtem. Sok minden változott 30 év alatt, sok technika újult, fénytechnika, hangtechnika, ez a negyedik cirkussátrunk, amiket a 30 év alatt elhasználtunk. Nagyon sok minden változott, de egy dolog nem változott, hogy a porondon, amikor bemegy az ember, akkor még mindig a teljesítmény számít, hogy a közönségnek elálljon a lélegzete.
A gálaműsor hogyan épül fel, mi látható majd az előadásban?
Ugye a műsorunknak a címe is az, hogy 30 éves jubileum. Néhány produkciót kiemelnék ebből, például a kubai állami cirkusztól egy 6 fős csoport érkezett hozzánk, akik szédületes ritmusban táncolnak, és két különböző akrobata produkciót mutatnak be. Ők Párizsban már hatalmas sikert arattak, és onnan érkeztek most hozzánk. Vagy a világ jelenlegi legjobb halálkerék produkciója, egy fiatalember, aki egyedüli a világon, aki előre, hátra és csavartszaltot tud bemutatni. Lesznek itt papagájok, akik egy hatalmas revűt tartanak, 3 különböző lovas produkció, köztük a Hungarikum elnyilvánított lovas akrobata szám, ugye, amit a Richter csoport mutat be, érkeznek mongol trükklovasok is, holland fríz és arab telivérek szabadidomítása, cirkuszunk komikusa, Christian Folkó lesz a nevetésért a felelős, és a műsorunkat is élő zenekar kíséri. Úgyhogy egy 70 fős társulatról van szó, és még nagyon sok produkciót nem is említettem, akik fellépnek nálunk. Budapesten a 15. kerületben vagyunk láthatóak, március 21-től 24-ig, és utána országos turnéra indulunk, az első 3 állomás Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen. 17 vidéki városban leszünk láthatóak, július-augusztusban a megszokott módon Balaton-Lellén, a második otthonunkban vendégszerepelünk, és több mint 200 előadást fogunk tartani november közepéig, szóval egy elég hosszú turné áll előttünk.
Ifjabb Richter Józsefet, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatóját hallották. Március 29-e és 31-e között 4 alkalommal lesz látható a francia Eric Lee illúzionista műsora a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Az előadásról Rozgony Ádám beszélgetett Fekete Péterrel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával.
A Fővárosi Nagycirkusznak időről időre különlegességekkel kell meglepni a budapesti közönséget. És most Franciaországból sikerült egy olyan művészt, egy olyan illúzionistát megszólítanunk, akinek volt 3 napja, és eljön hozzánk, hogy az ő csodáját, az ő trükkjeit bemutassa. Avassuk be a hallgatókat egy kulisszatitokba. Éppen véget ért a tavaszi műsorunk, és épp a próbaidőszak van a nyári műsornak, de az nem lehet, hogy húsvétkor a Fővárosi Nagycirkusz zár. Legyen. Ezért egy vendégjátékkal töltöttük ki a húsvéti időszakot, hogy abban a 3 napban, amikor különben szabadságon otthon vannak a családok, akkor legyen hova menni. A Fővárosi Nagycirkusz hiába van próbaidőszak, hiába készülünk a nagy nyári programra, nem lehet zárva.
Anélkül, hogy minden részletbe beavatnánk az érdeklődőket, a hallgatókat, de mire számíthatnak ők? Mit láthatnak a világhírű francia mágustól már Budapesten több alkalommal?
Az illúzió sóknak annak a világa az a csodák világa. Megszokhattuk, hogy egy illúzionista felszáll a levegőbe, a zongorájával együtt megperdül az égben, a ládákba különböző módon keresztül fürészeli, megcserélgeti az asszisztenseit, eltűnik az egyik oldalon, és aztán előkerül a másikon, és mindezt fűszerezzük a Fővárosi Nagycirkusz balettkarának és a zenekarának a teljesítményével, hiszen dalok fognak elhangzani, hiszen klassz táncok jelennek meg a manésban, és aztán Eric Lee-nek a csodálatos trükkjei, illúziói fogják két órán keresztül elvarázsolni a közönséget.
Mekkora előzetesen az érdeklődés, mi látszik ebből, mennyire fogékony a közönség erre a fajta előadásra?
Fővárosi Nagycirkusznak az előadásai teltházzal futnak, ez soha nem kérdés, hogy van-e közönsége, sorban állnak az emberek a pénztár előtt, minden jegy mindig el kell. Ráadásul ezen a háromnapos illúzió vendégjátékon csökkentett nézőszámot tudunk csak fogadni, hiszen ahogy megszokhatták már a nézők, a bűvésrók alkalmából berakjuk a kis asztalokat minden harmadik, negyedik szék között, mint egy lokálban, vagy mint egy varietében. Ott vannak a kis asztalok, ahova be lehet vinni az italunkat, le lehet ülni egy itallal, vagy egy popcornnal a kezünkbe, és egy kicsit varieti hangulatban nézzük végig az előadást. Tehát aki még jegyet akar venni, az igyekezzen, mert hát nyilván fogytán van, mint ahogy ez nálunk mindig lenni szokott.
Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját hallották. 20 ország több mint 200 művésze lép fel, csaknem 90 koncerten a harmadik Jazz Fest Budapest keretében április 27-től május 15-ig. A 18 helyszínen megvalósuló eseménysorozat fókuszában az Európai Unióhoz való csatlakozás 20. évfordulója áll. A programokról Rozgonyi Ádám kérdezte Kleb Attila fesztiváligazgatót.
Egész fesztivált 27-én hajnali 5 órakor kezdjük egy szabadtéri napfelkelt koncerttel. Úgyhogy az egész város ott lesz alattunk, tehát egy nagyon izgalmas dolog. És lesz egy nagyon különleges esténk április 30-áról május 1-re virradó éjszaka a Merlin Színházban Ulla Krisztián a fesztivál egyik kurátora, kiváló zongoraművész és zeneszerző, egy különleges kompozícióval készül, ami 27 szereplős lesz, a 27 tagországot szimbolizálva ennek. Itt éjszaka lesz az ős bemutatója. De hogyha már konkrét koncertekről beszélünk, akkor megemlítenék egy olyan különlegességet, például, hogy Gary Husband, aki többek között John McLaughlin-nak a zenésztársa, illetve annak idején a világhírű Level 42 zenekarban játszott, ő két hangszeren játszik fantasztikusan, dobon és zongorán, és van nekünk is egy tálasáronunk, aki ugyanennek a két hangszernek a virtuóza, és őket összeresztjük egy színpadra, úgyhogy nagyon izgalmas találkozás lesz. Ahogy például kortárs táncosok is csatlakoznak a programokhoz, így például ez a duóhoz is csatlakozik egyet be, aki improvizálni fog a zenére.
Ha már ugye jazz a műfajról, vagy a jazz zenéről nem vonja el a figyelmet esetleg a modern popzene?
Jazzből nőtt ki a popzene, meg az R&B, meg minden, csak az innen indult az egész, és hát pont amiatt, hogy akik még nem ismerkedtek meg idáig a jazzzel, azokat is próbáljuk rávezetni, hogy ez mennyire csodálatos, mennyire nyitott, befogadó műfaj, ezért lesznek szabadtéri ingyenes koncertjeink. Például április 30-án, amilyen nemzetközi jazznap, Városháza Parkban lesz egy norvég zenekar, egy cseh-zenekar, majd egy gála est, ami nagyon-nagyon neves magyar zenészek fognak együtt zenélni. De lesz a Rákóczi téren szabadtéri koncert, lesz Barabás Lőrinc a Bakács téren, aki egy teraszról fog zenélni, Liszt Ferenc téren is lesz szabadtéri. Tehát nagyon sok lehetőséget próbál nyújtani azoknak is, akik még nem ismerkedtek meg a jazzzel, hogy na itt a remek alkalom.
Kleb Attilát, a harmadik Jazz Fest Budapest fesztivál igazgatóját hallották. Hallás- és látássérültek kapnak mostantól kiemelkedő figyelmet a Gundel étteremben. A felszolgálók megtanulták az alapszintű jelnyelvi kommunikációt angol és magyar nyelven is, a látássérültek pedig brailleírásos étlapról ismerhetik meg a leghíresebb magyar étterem fogásainak történetét. Készült egy Gundel kisfilm is, amelyet Bergendi Péter filmrendező neve filmjelez, számodva az Inforádiónak a Gundel étterem ügyvezetője. Kalapos Mihály beszélgetett Magyar Ilyenővel.
Historikusan a Gundel étterem, amikor megnyílt, akkor ez egy olyan fajta nagypolgári hely volt, ahol egyébként a bakától kezdve a főtisztig mindenkit vendégül látott, és mindig is fontos volt számára az, hogy az ide térő vendégeket minél professzionálisabban és minden jobban kiszolgálja. Gundel Károlynak van egy olyan fajta öröksége a számunkra, ami mi úgy definiáltuk, hogy ez a szeretet, a törődés, az odafigyelés és az innováció. Az a fajta missziónk lett egy olyan küldetéstudatunk, ami az eddigi munkásságunkat, ugye az újranyitott Gundel étteremben ebbe az irányba vitte. Az a fajta társadalmi szerepvállalás is fontos a mi életünkben, ami nem biztos, hogy első körben egyébként egy étteremnél ez ott lenne. Ebből az alkalomból készült el egyébként a breírásos étlap, tanultak meg a kollégák jelen nyelvvel beszélni, és ebből az alkalomból is egyébként készült egy ilyen kis film a Bergendi Péterékkel közösen, ami emberi történetet mutat be, nagyon finoman próbálja megmutatni azt a fajta törődést, azt a fajta odafigyelést, azt a fajta szeretetet, amit Gundel Károly örökségként itt hagyott ránk. Ma, hogyha az ember egy vasárnapi ebédet elfogyaszt, észre se vesző egyébként olyan ételekkel találkozik, amik itt a Gundelnek a konyhájában, Gundel Károly keze nyomán készültek el, akár egy újházi tyúkusleves, akár egy csirkepaprikás, akár egy fogaskárpát, egy Rákóczi túrus soma is. Na ebben más a Gundel étterem, mint a többi más étterem, és mi sokkal inkább próbáljuk azt a fajta nagypolgári életet és vendéglátást nyújtani a vendégek részére, amiben jól érzik magukat, amiben egy picit nem, mint hogyha hazajönnének, mint hogyha otthon lennének.
Mi a szerepe a magyar gasztronómiában a Gundelnek?
Ha röviden válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy a hagyománynak a megőrzése és megújítása, de a megújítást azt nem újra gondolva. Az a szerepe, hogy azok az ételek, amik egyébként ezelőtt, majdnem 100 évvel ezelőtt elkészültek a Gundel étteremnek a konyhájába, azokat 21. századi technológiával, 21. századi alapanyagokkal nem újra gondolva, hanem elővéve a receptet, egy kicsit odafigyelve az alapanyagokra, odafigyelve arra a fajta konyhai háttérre, megalkossuk. Mert az az ízvilág, amivel egyébként találkozik ma a vendég otthon, vagy bárhol, akár egy gulyáslevesnél, akár egy csirkepaprikásnál, az benne van a mi ízérzékelőnkben, amit egyébként Gundel Károlynak köszönhetünk. Ennek van egy gasztronómiai üzenete. De a másik üzenete, az a fajta Gundel misszió, az a fajta társadalmi szerepvállalás, hogy amikor valaki ide bejön hozzánk, az ne csak azt érezze, hogy egy étterembe jött, hanem olyan, mint hogy egy picit így hazajönne. Nekünk fontos minden egyes vendég, nekünk fontos, hogy a Gundelben mindenki legalább egyszer, aki magyar, az eljön, és éppen ezért gondoljuk azt, hogy a Gundel mindenki, a Gundel a magyaroké is.
Magyar Jenőt, a Gundel étterem ügyvezetőjét hallották. Művészi lampionok Wursli és a 116 éves körhinta is várja az érdeklődőket esténként a Fővárosi Állat és Növénykert tavaszi lampion varázs eseményén egészen április 21-éig. A programokról Rozgony Ádám kérdezte Hanga Zoltánt, a Budapesti Állatkert szóvivőjét.
Tavaszi lampionvarást az állatkertben úgy kell elképzelni, hogy ugye napközben az állatkert a szokásos rendszerint működik, és este pedig, amikor az állatkert már bezár, az állatkert területének egy bizonyos részén, ami azon a kapun át közelíthető meg, ahol a műemléki, most már több mint 110 éves Scheffner körhinta is található, és ezen a kapun lehet bejönni arra a területre, ahol a tavaszi lampionvarázs várja a közönséget. A kapu nyitás az esténként most még márciusban 6 órakor, de hát ahogy hosszabbodnak a nappalok, majd az áprilisi napokban, hiszen egészen április 21-ig tart ez a tavaszi lampionvarázs, tehát az áprilisi estéken már 18 óra 30-kor nyit a kapu, és mind a két időszakban egészen 22 óraig lehet majd a helyszínen tartózkodni. Ugye fő látnivalók természetesen maguk a lampionok, de hát ezt nem úgy kell elképzelni, mint a mindenki által ismert lampionokat, hogy azok ugye általában ilyen vörös színre festett és nagyjából sütőtök alakú lampionok. Itt meg arról van szó, hogy ezek olyan művészeti alkotások, amelyek a hagyományos lampion technikával készítenek, tehát van egy váz, és arra a színes anyag, színes textil ráhúzva, és hát ezzel mindenféle formákat ki tudnak alakítani a lampion művészek. Igazából több száz ilyen lampion van, amiket különböző kompozíciókká állítottunk össze. De hát vannak olyan lampionok, amikkel egy ilyen kulturális, civilizációs körutazás lehet tenni a világban. Természetesen vannak olyanok, amelyek a kínai kultúrát idézi, de akár az ókori Egyiptomot, vagy van például olyan is, nagyon izgalmas lampion, ami Vincent van Goghnak a Váza 12 napra forgóval című festményét jeleníti meg a lampion művészet eszközeivel, ami azért is érdekes, mert az eredeti alkotásban is ugye ilyen nagyon erős világító sárga színekkel kísérletezett a művész, és hát nem festékkel, hanem késsel, vagy nem ecsettel, hanem késsel vitte fel a festéket, tehát eleve ez egy ilyen plasztikus dolog, szinte kiabál azután, hogy lampion technikával is ezt újra gondolják, újra alkossák. Egyébként a lampion művészeti alkotásokon kívül, ami hát egészen különleges, hangulatos esti sétára ad alkalmat, más látnivalók is lesznek, ugye lesznek állatos látnivalók, hiszen ez a zóna, ahol a Lampion varázs, a tavaszi Lampion varázs várja a közönséget, ott különféle állatok is, hát nagyobb részt házi állatok láthatók.
És mert tudom, akkor új jövevények is érkeztek.
Így van, hiszen már a házi állatoknál, kecskéknél, juhoknál már kiskecskék, kisbárányok vannak, és hát az elkövetkező hetekben a további jövevényekre számítunk. Ugye ráadásul ebben a zónában található a cápasul is, ami szintén ugye a Lampion varázs ideje alatt sokáig, egészen pontosan 9:30-ig lesz majd nyitva minden este, és ugye a Wurzli zóna is itt található, többek közt az 1908 óta működő Scheffner féle falovas hintós körhinta, erre is föl lehet majd ülni, de ott több más nosztalgia hinta, a törpekerék, illetve a gyerek körébe különösen népszerű kisvasút, erre is föl lehet ülni, illetve a pénteki, szombat és vasárnapi estéken még külön gasztronómiai élményekkel, kenyérlángossal, különféle rétesekkel is készülünk, ezeket is meg lehet kóstolni azoknak, akik ellátogatnak erre a bizonyos tavaszi Lampion varázsra esténként.
Hanga Zoltánt, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjét hallották. A Kossuth Múzeum hajón mutatta be a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Dobonkos Csaba a Lánchíd története 1849-től a 21. századig című könyvét. A hiánypótló kötet olvasmányos, közérthető formában ismerteti a 150 éves főváros és a 175 évvel ezelőtt átadott Lánchíd egymástól elválaszthatatlan kapcsolatát. A szerzővel, Dobonkos Csabával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Kötet a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiadásában jelent meg. Gyakorlatilag a 5 évvel ezelőtt a múzeum rendezett egy kiállítást a Lánchíd 170. évfordulójára, és ehhez a kiállításhoz végzett kutatásaim eredményeként írtam meg ezt a könyvet, és mivel annak a kiállításnak az volt a címe, hogy a Lánchíd alakváltozásai, kicsit azt mutattam be abban a kiállításban, és ugye ebben a könyvben is, hogy változott a híd azóta, hogy 1849. november 20-án elkészült. Tehát ez nem a híd építésének a történetéről szól, nem arról szól, hogy Széchenyi hogyan harcolt a hídért, hogy milyen, hogy épült kőről kőre a Lánchíd, hanem az, hogy azzal a momentummal kezdődik, hogy átadják a hidat, és tart onnan, hogy mégis mi történt vele az elmúlt 170-175 évben.
Tehát akkor sok minden történt, nyilván volt egy második világháború is, első minden világháború, történt. 1956, és most is már fel van újítva a Lánchíd. Tehát sokszor szorult rekonstrukcióra, de talán az alapjaiban nem változott meg, ugye a híd szerkezet és a külseje a hídnak.
Valójában de. Tehát ami eredeti a mostani hídból, tehát amit átadtak 1849-ben, az a pilonok többé-kevésbé változatlanul, nem teljesen, de többé-kevésbé, illetve a hídfők kőrészei. Gyakorlatilag minden mást legalább egyszer, de van, hogy kétszer átépítettek a hídon.
Statikai okokból történt? Gondolom teljesen más a terhelése, mint volt ugye 1848-49-ben.
Statikai okokból gyakorlatilag maga, amikor elkészült a híd 1849-ben, azt lehet mondani, hogy a korának egyik legmodernebb, ha nem a legmodernebb hídja volt, de mégis a függőhíd fejlődésnek egy olyan végpontjában, amikor már sok mindent tudtak a mérnökök a híd építésről, de még sok mindent nem. Tehát maga az eredeti híd egy aránylag korszerű híd volt, a legkorszerűbb híd volt a maga idejében, de még egy kezdetleges alkotás. Tehát a jó része például fából készült, nagyon sok alkatrésze az valójában nem úgy lett méretezve, ahogy ma a mérnökök méreteznék. Voltak olyan alkatrészei, ami öntött vasból, jelentős alkatrészei, ami öntött vasból készültek, és ez a hídszerkezet a 19. század végére már nagyon elavult. Az mutatja, hogy egyébként mennyire zseniális volt az eredeti szerkezet, hogy kibírt ennyi időt komolyabb átépítés nélkül. És 1913 és 15 között gyakorlatilag egy teljesen új szerkezetű híd épült, egy sokkal modernebb szerkezetű híd épült a régi kőrészek megtartásával, és ezt robbantották fel a németek 1945. január 18-án.
Dobonkos Csabát a Lánchíd története 1849-től a 21. századig című könyv szerzőjét hallották. Egy groteszk élethelyzet a kiinduló pontja Svajda György Csoda című komédiájának. Nagy Vencel, nyomdai betűszedő, elveszíti szeme világát, majd egy éves betegállományának letelte után keresőképesnek nyilvánítják. Újra dolgozni jár, de vaksága sok bosszúságot okoz. A főhőstől környezete önfeláldozóan és emberségesen próbálja segíteni. Az előadást pénteken Dino Benyámi rendezésében Mások mellett Gyöngyösi Zoltán, Vaskovics Andrea, Hullan Zsuzsa és Borbicki Ferenc szereplésével mutatták be a Víg Színház házi színpadán. Dino Benyámin rendezővel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Azt gondolom, hogy vannak olyan szituációk, amiket talán a felsőbb hatalmak ránk kényszerítenek, és ez bizony az olyan szituáció, ami rá van kényszerítve egy emberre. Ugye a főszereplőnk vak, viszont az orvosnál azt mondják neki, hogy dolgoznia kell, mivel nem lehet nyugdíjas, mert nincs meg a szükséges évei, a ledolgozott évei a nyugdíjkorhatárig, ezért dolgoznia kell, keresőképesnek nyilvánítják. Tehát ez egy helyzet, ez egy szituáció, amit neki meg kell oldania. És azt nem engedheti meg magának, hogy ő nem fog dolgozni, hiszen családja van, egy négytagú család, ez amiről szól a mű, és bizony belekényszerül abba az abszurd szituációba, hogy elhiteti magával, hogy ezek az emberek okosak, és ők nem hülyék, tehát biztosan tudják, hogy ő nyomdai betűszedő, egy olyan munkát végez, amihez látni kell, tehát akkor biztosan lát. Ezért elhiteti magával azt, hogy ő nem vak. És valójában ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ezekből a szituációkból vicces dolgokat tudjunk csinálni, de nem csak vicces, hanem főként szívbe markoló, hiszen látjuk azt, hogy ő miért küzd, ő hogyan küzd, és milyen küzdésének az oka. Ez a legmegrázóbb ebben a történetben.
A rendezésében egyébként a főszereplőre, látássérültre esik a legtöbb figyelem, vagy az ő környezetére is, tehát hogy ők hogyan dolgozzák fel?
Igen, ez a történet a főszereplő körül játszódik, viszont egyáltalán nem elhanyagolható az, hogy a környezete hogyan áll mellette. Az igazi csoda az az emberség ebben a darabban, hiszen mindannyian egy emberként állnak a főszereplő mögött, és segítik őt ebben. Segítik abban, hogy fennmaradjon ez a látszat, mert ők is tudják, hogy ennek oka van, hogy ezt kell csinálnunk. Oka van, hogy elhitessük felsőbb hatalmakkal, hogy ő lát, hogy ő valójában pénzt tudjon kapni. Helyette dolgoznak, helyette mindent megcsinálnak, csak hogy maradjon fenn a látszat, hogy valóban nincs probléma. Ez az emberség, és én szerintem ez manapság már kihalóban van, ez a csodálatos dolog, amit ebben a szereplők csinálnak.
Dino Benyámin színművészt, rendezőt hallották. Az elmúlt mintegy fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
A kulturális perceket hallották.